Kedves hallgatók, ez itt a Szolgál Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Czap József református lelkész vagyok, pálinka mester, és még nagyon sok minden egyéb. Most nem tudom, hogy milyen minőségemben vagyok itt, de remélem a beszélgetés végére kiderül majd. Erdős Fruzsi, énekes, dalszerző, pedagógus, édesanya, és még ki tudja, mi minden.
Még mi lesz, köszönöm.
És Olá József, Parnogra zenekar.
Szintén
zenész, igen, zenekarvezető, zeneszerző, világutazó. És azt hiszem, hogy mindannyiunkról elmondhatjuk, hogy Isten hívő emberek vagyunk. Eszembe jutott egy történet, amikor a felkérést a szervezők véglegesítették, hiszen nem volt számomra egészen világos, hogy milyen okból vagyok én megszólítva, és ez a társaság, akik itt vagyunk, hogy verbúválódott össze. És eszembe jutott apai nagyapámnak az egyik mondása, amikor ilyen meglepett helyzetekbe találta magát, akkor mondta, hogy úgy kerültem ide, mint Pilátus a krédóba. Ugye, hogy ilyen megmagyarázhatatlan, érthetetlen, váratlan és értelmezhetetlen, hogy mit keresünk egy adott szituációban és helyzetben. És ugye, amikor raktam össze a címet, hogy hit, híd, cigányzene, zene és művészetek, akkor eszembe jutott egy nagyon kedves történet, ami nem egészen 10 évvel ezelőtt történt meg velem. Egy szerdai délutánon csörgött a telefonom, és az úri ember, aki a vonal másik végén volt, megkérdezte, hogy Czap Józseffel beszéle. Mondtam, hogy igen. Ő meg elmondta a nevét, hogy kicsoda, és azt is elmondta, hogy Závada Pál művész úr megbízásából keres. Závada Pál, Kossuth díjas írónk, nagyszerű regényeknek a szerzője, talán a legismertebb regénye a Jadviga párnája című regény, amiből csodálatos film is készült, és hogy a művész úr készül egy új könyvnek a megírására, és hogy nagyon szeretné, hogyha én ebben a könyvben szerepelnék. És akkor föltettem a kérdést, hogy egy regény berajzolt, beírt szereplőnek miért kell hozzájárulni, hogy szerepeljen a regénybe. És akkor mondták, hogy nem, ez egy képes album lenne, Magyarország legismertebb és elismertebb cigány embereiről. És hogy úgy gondolták, hogy én is annak a 24 cigány embernek az egyike vagyok, akiket méltán szeretnek és ismernek Magyarországon, és ezért én is belekerülnék ebbe az albumba, amit Kornis Péterrel, aki szintén Kossuth díjas fényképész, együtt készítenek. Hát egy olyan fél percig hallgattam, és mondtam, hogy lehet, hogy valami félreértés van, mert hogy tudomásom szerint én nem vagyok cigány. Hát akkor ott megállt a levegő a beszélgetés közben. Mondom, nem kizárt, tehát nem szeretném kizárni, hiszen nem nyomoztam le, és akár lehet is, de mondom, én nem tudok róla. Na mindegy, szóval ez a sztori jutott eszembe, hogy lehet, hogy a szervezők is, amikor láttak, vagy megnéztek sokadjára, akkor úgy gondolták, hogy ez az első hasonlóság köztünk Józsival, de én hiszek abban, hogy a címben megadott hit, ami a mi esetünkben Isten hitet kell, hogy jelentsen, a meggyőződésem szerint, az mind a kettőtök életére igaz és jellemző. Hogyha erről tudnátok néhány szót mesélni, hogy neveltetésben, az életetek mindennapjaiban hogyan jelenik meg ez a hit, annak nagyon örülnénk.
Nyugodtan.
Na hát az első sorban engem is meglettél, hogy nem vagy cigány. Hát itt most én is nyertem egy nagyon. Na de ahogy mondtad, sose tudni. Lehet, hogy én sem vagyok az. Na bár azt mondják. Na hát ezt jó Isten eldönti, hogy ki micsoda. Igazság szerint ugye, hát mi nálunk ez a téma nagyon a hitről, ez nagyon része az életünknek, vagyis nekem nagyon, de így a családtagjaimnak. És hát most úgy kell mondanom, hogy egész másképp van a hit a cigányoknál, és másképp a magyaroknál. Ugye nekem magyar feleségem van, egy második kerületi kis úri lányka, megfogtam az Isten lábát, meg... Na, minden esetre jól megvagyunk. Született egy csodás kisfiunk is, úgyhogy össze-vissza van már 8 gyermekem is, a jó Isten akaratában. És hát az engem nagyon meglepett, hogy ők folyamatosan templomba járó emberek. És hát én nem. Én amikor összekerültem el, akkor a második kerületbe elmentem egy misére, és hát érdekes hatással volt rám, hogy én református vagyok, ők katolikusok, és egy katolikus misére mentem el, meg kíváncsi voltam, hogy az milyen. Mert ugyanis, mikor a második házasságban kereszteltük a kislányomat, akkor egy katolikusnak kereszteltük, és hát csúnyán mondva vicces volt hallani az atyát, hogy énekelve keresztelte meg a gyereket, énekelve, prédikált, és így én soha nem láttunk még, hát csak néztünk, hogy ez micsoda, és uncogtunk, hogy hát ez hogy énekel, hogy mondja. És hát ugye, amikor elmentem itt a második kerületbe egy ilyen misére, akkor itt engem nagyon megfogott ott az a mise, és hát igazság szerint az volt, hogy...
Mikrofon.
Ja, az volt, hogy sírva jöttem ki a miséről, mert olyan szinten hatással volt rám, hogy egy nagyon jó érzés kerített magával, és ugye az emberek szeretete ott, amikor a végén kezet fogtunk egymással, és hát ugye a katolikusok vagy a reformátusoknál nem ez van, hanem csúnyán mondva én amikor bementem a templomba keresztelésekkor, akkor így féltem. Olyanok voltak az énekek, hogy nem jó hatással voltak rám, és valahogy éreztem a kettő közt a különbséget. Na, a lényeg az az egészben, hogy a feleségem azt mondta, hogy el kell, hogy vegyem feleségül, és mondtam, én elveszlek templomba, ő ragaszkodott a templom esküvőhöz, de abba a templomba kell, hogy megesküdjünk, és az az atya adja össze minket, akinek a miséjén voltunk. És hát ott is tényleg térdre estem, valami oknál fogva olyan hatást keltett, és ugye ebből kifolyólag támadt az ötletem, hogy elmentem a passzavi tiszteleteshez, és beszéltem vele, hogy hát, mert megkérdeztem a gyerekeket, hogy lányok, ti miért jártok templomba? Hát azért, ahogy a picikék, mert anya azt mondja, hogy menni kell. Hát így, nem szerettek járni. Hát, még nem. És akkor nem is szerettétek. De egyszer szerettük, amikor volt egy gitáros mise. És akkor volt az ötletem, hogy mi lenne, ha református minek mondják ezt a tisztelet? Isten tiszteletet. Mi megcsinálnánk. És elmentem a tiszteletes úrral beszélni, hogy mi lenne, hogyha én ezeket a dalokat átírnám egy olyanra, ami a mai fiatalságnak, a mai generációnak jól is, és meghallgatják, és tetszik nekik, és akkor talán el lehet őket a misére is csábítani ezzel. És nagyon-nagyon megörült, ez körülbelül 3 évvel ezelőtt volt, de még semmit nem sikerült csinálnom, mert nem volt idő, de nagyon rajta vagyok ezen a dolgon. És már tényleg az volt, hogy a Debrecenből nem tudom, hogy hívják a nagy fejeseket, a püspök, igen, már ők is tudtak erről itt Debrecenben, és tényleg az volt, hogy ennek valahogy híre ment, hogy egy ilyet, és tényleg azt láttam, hogy ez ennek tényleg lenne értelme, mert a gyerekeket akkor nem kéne gyere már misére, de nem akarok menni, mert ha egy olyan zenei vonal jelenne meg, ami megérinti őket, akkor talán lehet, hogy többen eljönnének. Mi nálunk nagyon-nagyon kevesen járnak, 1300-a laknak Paszabon, de abból szerintem járnak 20 vagy 10 misére, de tényleg az öregek, hogy így nem, és azt látom, hogy beszélgettem emberekkel, hogy miért nem járnak, és hát ugyanazért, amiért én nem megyek el egy ilyen mesére, mert nekem az nem ad annyit, hogy tiszta szívvel ott tudjak ülni.
A szervezőket hadd kérjem már, hogy amikor Józsi legközelebb szót kap, akkor egy ilyen hosszabb teát, vagy egy rövid erős kávét hozzanak föl a színpadra. Hogy...
Józsinak vagy neked?
Hát, nekem, meg neked. Fruzsi, hívő családban nőttél föl, ahol a zene szeretete jelen volt. Kapcsolódik a kérdés hozzá, a papnak a személye szerepet játszik a hitben.
Jól mondod, igen, hogy hívő családban nőttem fel. Szerintem itt most hármon közül te ismered a legjobban az én családomat. Mármint, hogy kettőtök közül, bocsánat, talán én jobban ismerem, mint te. Drága nagypapám, ő éveken át presbiter volt a Mikepércsi Egyházközségnél. Úgyhogy templomba járó család vagyunk, voltunk. Gyermekeinket is így neveljük egyébként. A zene az ugye része volt a gyermekkorunknak, édesanyám miatt leginkább, ő szerette nagyon a zenét, illetve nagyszüleim. Én azt gondolom, hogy előadó művészként kell, hogy legyen egy hite az embernek, vagy a művésznek. Ha nem is hiszi el, vagy nem is tudja, de biztos, hogy ott van az ereje ennek. És a zene által, ugye, amit mi adunk a közönségnek, illetve kapunk vissza tőlük, annak egy ilyen lélekemelő ereje, ami egy megfoghatatlan dolog, az ugye minden, én azt gondolom, hogy az Isten által jön és adatik meg nekünk, illetve a közönségnek is. Úgyhogy nagyon tetszett a gondolat, most a mi gyerekeink is református iskolába járnak, és ott ugye kötelező a templomba járás, és egyelőre még ők is azon a szinten vannak, hogy hát, ha muszáj, akkor mennek, de egyébként anya, miért kell már megint templomba menni? Viszont a kisfiam, ő csodásan énekel, és sokszor kapjuk rajta, hogy egyházi énekeket énekel otthon. A gyönyörű kis csilingelő hangjával, és az én lelkemnek borzasztó jót tesz.
Józsi, gyakorlatilag arról beszéltél, hogy a Istenhez, magához az embereket a zenén keresztül, adott esetben liturgikus zenén keresztül is közelebb lehet vinni. Néhány héttel, illetve egészen pontosan 2 hónappal ezelőtt volt Mikepércsen egy nagyon sajátos fesztivál Pünkösd ünnepén, a Fest of 50, a Towerful Events-nek a keretén belül megtartott rendezvény, ahol mi rendezők azt az üzenetet fogalmaztuk meg mindazoknak, akik érdeklődtek a koncertek, illetve a kísérő események iránt, hogy mi hisszük azt, hogy a zenei tudás, a zenei hallás, a zenei játékra való készség az Isten ajándéka. És ugye pünköstkor az Isten lelkének a kitöltekezésére emlékezik a keresztény világ, és az Isten lelkének vannak kézzelfogható ajándékai a mi hitünk szerint. Így éled meg a zenei tudásodat, azt, hogy előadó művészként oda tudsz állni újra és újra emberek elé, és megéled, megtapasztalod, hogy rengeteget adsz nekik, hiszen nyilván nem véletlen, hogy Magyarország talán egyik legtöbbet koncertező zenekara vagytok, nemzetközi sikereknek a birtokosai, kell, hogy kapjátok valahonnan a töltést.
Hát most elárulok egy titkot, vagy lehet, hogy nem is annyira titok, de ugye én zenében teljesen analfabéta vagyok, de hát nem ismerem a kottát, nem ismerem az akkordokat, ismerem a húrokat, aztán hallom és játszok és írok dalokat. Na ezek után szerintem mondja valaki, hogy ez nem Isten adománya, hogy ilyen dolgokra képes vagyok. Hát ebbe teljesen meg vagyunk győződve, hogy a zenekart a Jóisten a tenyerén hordja, mert minden második vagy harmadik képbe kapunk egy akkora segberúgást tőle, hogy 3 évig repít minket, de szó szerint tényleg valami mindig történik 2-3 évenként a zenekarral, olyan, ami így megint megindítja folyamatosan, és engem még külön a tenyerén hord, mert ugye az, hogy én a cigány népmesékhez én írok zenét, én vagyok a zenei rendező, holott ott nem is van a kottár. De egyszerűen nem ismerem az akkordokat, csak hallom, de hát én ezt teljes mértékig jön a Jóistennek köszönhetem, meg szerintem a zenekar is 100%-ig így van vele, hogy a feleségemnek szoktam ezt mindig mondani, hogy hát az Jóisten nagyon a tenyerén hord. Hát bizony, de azért te tehetséges vagy, hát mondom én, lehet, hogy az vagyok, de azt is a Jóistentől kaptam, úgyhogy innentől kezdve így tényleg egy nagy köszönet az Úrnak.
Fruzsi, te csodálatos, szép kislány voltál, gyönyörű hanggal, hangi adottságokkal. Én emlékszem rá, amikor több mint 10 évvel ezelőtt egy ünnepi Isten tiszteleten mindenféle zenei kíséret nélkül elénekelted a 38. Zsoltárt, amit a kedves részvevők kedvéért mondunk, ez egy bűnbánati Zsoltár, ami hát közel majd 3000 éves érzelmeket jelenít meg. Mindenki sírt, én is, mert hogy ez benned szólalt meg. Nyilván népzenészként vagy népzenei tanulmányokkal a hátad mögött megéltél nagyon sok mindent, amit az ember valahonnan kap értelmezhetetlen magasságból vagy távolságból, de működik ez azóta is, hogy valami, ami téged is megérint, az úgy szólal meg rajtad keresztül, hogy óriási örömet okoz a hallgatóságnak?
Remélem, hogy ez így történik minden alkalommal. Nagyon érdekes, mert nem csak a hallgatóságnak okozhat ez örömet, hanem nekünk is. Pont ma a Campus Fesztiválra próbáltunk, és a gyermekeink is ott voltak a próbán, és ahogy énekeltem, nyilván, bár tudom, hogy csak egy próba, de valahogy mindig van egy olyan érzés az emberben, hogy azt úgy oda akarja tenni, és jól akarja csinálni, és mégis főpróba, tehát legyen olyan, amilyen is. És kirázott a hideg a próba alatt, és a kisfiam megkérdezte, anya, mi a baj, miért ráz a hideg? És így mondtam neki, hogy tessék, de nem értettem a kérdését, ugye a gyermeki kíváncsiság, és elmondtam neki, hogy hát tetszett, vagy éppen akkor egy olyan lelki állapotban voltam, ami ezt váltotta ki. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt minden alkalommal sikerül átadni, hogyha én úgy érzem, hogy az én lelkemre hat, és bele tudtam rakni a lelkemet egy előadásba, akkor azt hiszem, hogy az át is megy a közönségnek.
Van a Bibliában egy nagyon érdekes történet, ami arról beszél, hogy a választott népnek a legnagyobb uralkodója, Dávid, aki akkor még nem uralkodó ugyan, de a bizonyos frigyláda előtt, amiben ugye a 10 parancsolatnak a 2 kőtáblája volt, örömében a zenét hallgatva, amivel ugye kísérték a frigyládát vivő szekeret, úgy kezdett el táncolni, hogy ledobta az összes ruháját. Tehát egyfajta önkívületbe került. Van nektek ilyen érzésetek zenélés közben, hogy kiléptek önmagatokból, hogy igazából nem számít, hogy Erdős Fruzsi vagyok, vagy Oláh Józsi, vagy bárki, hanem egy eszköz vagyok valami nagyobb erőnek, hatalomnak a kezében, ami rajtam keresztül szól?
Hát én koncertek alkalmában folyamatosan megtörténik ez velem, de én nem azt érzem, hogy kilépek, hanem valami egész más érzés kerít hatalmába az előadások alkalmából, és ez nagyon közönségfüggő, ugye, mikor azt hallod, hogy ott van, itt tudom, 5000 ember előtted, és elkezd veled együtt énekelni, és érzed azt az energiát, ami megmozdul a színpad és a közönség közt, és azt én energiának nevezem, de nevezhetjük másnak is, az ugye egy olyan pluszt, egy olyan érzést ad. Mindig azt szoktam mondani ilyenkor, hogy például a hetünk az nagyon húzós, és hát tavaly ilyenkor a kampuszon lenyilatkoztam, hogy még van 5 évem, mert nem fogom tovább bírni. Ezelőtt 10 évvel is lenyilatkoztam, hogy van 5 évem. Ezután a interjú után is le fogom nyilatkozni, de mindig megkapjuk azt az erőt a közönségtől, vagy nevezhetjük másnak is. Megkaphatjuk azt a bizonyos erőt, hogy igenis tovább tudjunk menni is, és tovább bírjunk menni is, és kell csinálni, mert azt látod, hogy az embereknek örömet okoz, és abban a pillanatban, amikor ott vannak a koncerten, akkor tényleg ledobnak mindent magukról, és akkor nem számít, hogy bankár vagyok, nem számít, hogy miniszter vagyok, nem számít, hogy ki vagyok, akkor egy ember vagyok csak.
Mielőtt, Fruzsi, te is válaszolnál, csak egy érdekes megjegyzés, hogy ugye amikor te az erőszót többször használtad ebben a válaszban, akkor azért mosolyogtam nem csak magamban, hanem talán látható módon is, mert az új szövetségnek az eredeti nyelve a görög, ami erőszavunkat energiának mondja, illetve ezt a kifejezést használja, és nyilván az erő az ugyanúgy a léleknek az ajándéka, a lélek kiáradásának a része, és nyilván hatása, tehát valahol én azt érzem, hogy megerősítetted azt, amit kérdeztem, de hogy van ez nálatok?
Te ugye úgy fogalmaztál, hogy önkívület, azt hiszem. Én nem azt érzem olyankor, hogy önkívületben vagyok, hanem hogy önmagamban vagyok, de valahol nagyon mélyen. Tehát hogy nyilván van egy ilyen katarzis élmény, nem tudom, hogy Józsi, hogy van vele, amikor a színpadon vagyunk, és erről szintén az jutott eszembe, hogy mindig belecsempészük a koncertünkbe a népzenét. És van egy moldvai összeállításunk, amiben csúlyogattatom a közönséget. És hát az egy óriási élmény nekem is, amikor azt látom a közönségen, hogy minden feszültség és minden fölös vagy akár rossz energia távozik belőlük egy-egy csúlyogatással. És nyilván nagyon nehéz egyébként megtalálni azt a kapcsolatot a hallgatóság felé, hogy ezt én hogy érem el, hogy ő tényleg kiadjon mindent egy ilyen koncerten, de amikor ez sikerül, akkor ott van az erő.
Lehet, hogy én önkívület szót használtam, de amit te mondasz, az ugyanaz. Tehát más állapotba kerülsz. Tehát más vagy, mint a hétköznapokban, mint anyaként, mint pedagógusként, mint feleségként, mint nem tudom. Tehát, hogy más állapotban.
Ez így van, ez így van, így van.
Valamikor a 80-as évek végén, 90-es évek elején én nagyon sokat jártam Erdélybe, bebarangoltam a egész Erdély országot, de egy település különösen vonzott, Szék nevezetű település, ahol még élő hagyománynak a része volt a zenélés. És ugye az is nagyon érdekes, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy széki zene, akkor nyilván magyar népzenére gondolunk, de egy Szék nevű településen, ami egy erdélyi magyar település, a három szegen, mert hogy a falunak ugye volt három egymástól jól elkülöníthető része, Alszeg, Felszeg, Csikkeszeg, mind a háromnak volt egy táncháza, aminek saját zenekara volt, csak cigányok zenéltek. Tehát ugye a magyar népzenét cigányok csinálják. És milyen szépen olvad ez össze, nézünk el nagyvonalúan e fölött, a tény fölött, hogy az, amit mi a saját kultúránk részének tartunk, az jön tőlünk?
Hát igen, igazság szerint ugye, velünk ez teljes, mi Parnograsztal ez teljesen igaz, mert hát mi aztán, ami koktélt összekevertünk itt, azt legyen ember kigobozza, hogy mi hova és kihez tartozik. De szerintem pont ez a lényege, hogy kell ilyeneket, és szükség van ezekre a koktélokra, mert én ezt úgy fogom fel, mint egy vérfrissítés is a zenekar szempontjából, de közönség szempontjából is, ugye ez egy más látószög, amikor mondjuk a Bohémián Betyárszal lépünk a színpadra. Szoktam a kommenteket nagyon, nagyon ritkán olvasni, és akkor írnak így a Bohém Betyársz és Parnograsz közös koncertekre, hogy hát mit ugrálott az a félcsupasz kopasz ember, hát szerte szét van, kábítózva, miért nem hagyjátok ott azokat a bolondokat? És nem szoktam soha ezekbe részt venni, mert mind olyanok írnak rá cigányok, és akik egyetlen egy koncertre sem voltak, de hogy ugye nem tudják, hogy ez az egész, ez nem úgy működik a Parnograsz Bohémián Betyársz közös produkció, mint a Parnograsz koncertnek, mert nekem nincs egy dalom leírva, hogy melyiket játszom, csak felmegyünk, és tényleg az az örömzene, ami éppen jól esik, azt játsszuk. Velük meg minden takra be van gyakorolva, de hát ott nincs az, hogy improvizálunk bármit is, és szerintem azokon a koncerteken, ahol azt lássák, hogy a kakas ott ugrabugrál az énekes fiú félmeztelenül, hát lehet, hogy mi jobban be vagyunk rúgva, mint de neki ez a dolga. És hát ugye ezek a közös koncertek, közös dalok, ugye most az éb elég sokat, mert a Bagosival, a Halott Pézzel, a Punani Masszívval, meg már nem tudom kikkel, közösen csináltunk dalokat, és hát ugye ezek így a cigányságot és a mi rajongó táborunkat növeli, de fonákul, aki mondjuk nem Bohémián vagy Punani Masszív rajongó, az ő táborukat is bővíti a miénkkel, úgyhogy ez ide ilyen oda-visszakapok dolog, és hát én kimondottan nagyon élvezem ezt. De hát én nagyon szeretem.
Lelkipásztorként többször kellett már cigány temetésen részt vennem, és mindig elmondtam a hozzám legközelebb állóknak, hogy bármennyire balhés is egyébként minden cigány temetés, a legnagyobb élményeket jelentik a számomra, hiszen valami olyan érzelmi hullám söpör végig egy-egy temetésen, amit mi már régen elfelejtettünk, mert cizelláljuk az érzéseinket, a viselkedésünket, és amilyen méltósággal, amilyen mélyről jövő érzelmekkel ezek az emberek el tudják temetni a halottjaikat sok száz éves dallamokkal, rigmusokkal, szólamokkal. Nyilván a kísérő jelenségek között van, ami nem feltétlenül értelmezhető, meg nehezen kezelhető, de ezzel együtt olyan mélyen érinti meg az embert, hogy életre szóló élményé lesz. És ezt azért hozom ide, ezt a személyes élményt, mert ugye beszéltünk arról, hogy a széki magyar zenét cigányok játsszák, és nyilván ez összekeveredik. Fruzsi, te beszéltél arról, hogy népzenét bele kell, hogy keverjétek, mert ez nagyon mélyről jön.
Igazából a cigányzene és a népzene között egy nagyon keskeny határ húzódik, azt gondolom. Vagy én tanultam népzenét, mindig ezt tanították. És ugye, tehát ha jól tudom, a tradicionális cigányzene, a tradicionális magyar cigányzene, az valahol a magyar népzenéből táplálkozik.
Hát szerintem igen, mert a néptáncosok azok tök jó tudnak rá táncolni. Igen, és nem cigány táncot táncolnak, de hát, és hát ugye azt még elfelejtettem mondani, hogy amikor mi az első lemez kiadtuk, ugye akkor én azt úgy csináltam meg, hogy csináljunk már egy olyan lemezt, ahol nem kell odébb tenni, mert ez most nem jó ez a dal, végig legyen ilyen jó kis bulis, mulatós, cigányok hagy táncoljanak rá erre, a magyaroknak tetszett. De hát a cigányoknak nem.
Úgyhogy... És ugye, amit mondtál, hogy ők a cigányok virrasztanak, ugye énekelve virrasztanak a sírnál.
Igen, igen, igen.
Egyszer mi is hallottuk a Mikepércsen, oda hallatszott, ahol lakunk a házunkhoz, hogy énekelve virrasztanak, és ez milyen, akkor elgondolkodtam, hogy ez milyen gyönyörű dolog, hogy a zenével, az énekkel adják ki magukból azt a fájdalmat, amit átélnek, vagy megélnek.
Igen, tehát ez a közös gyökér, ez mindenféle visel dolgunkban jelen volt, mert én még emlékszem arra, néhány évtizeddel ezelőtt, magyar családoknál is szokás volt a házi virrasztás, amíg ugye nem épültek meg a ravatalozók, a halottól való búcsúzás az a családi életnek volt a része. És ugyanez az éneklés, ugyanez a virrasztás, az érzelmeknek a szabadon engedése, ez megtörtént, csak mi úgy gondoltuk, hogy modernebbek vagyunk már annál, hogy ezt megengedhessük magunknak, és milyen érdekes, hogy mégis a Parnograszt, Magyarország egyik legnépszerűbb zenekara, ahol az érzelmek topzódnak, és ma is tömegek mennek táncházakba, meg a ti koncertjeiteken hallgatják a népzenét, és csúlyogatnak tátott szájjal és nyitott szívvel, mert hogy kell, hogy kiengedjük azokat a legbelülről jövő érzéseket. Két kérdésem lenne még. El tudjátok-e képzelni, hogy mondjuk a Parnograszt, vagy bármilyen cigány és kevert zene egy református istentiszteleten mondjuk megjelenjen?
Én rajta vagyok. Én még nem eresztettem ezt a dolgot, és elkezdtem gyűjtögetni az anyagokat. Most már gyűlnek befele, amik misén elhangzanak, vagy istentiszteleten, és most én igazság szerint meghallgatom őket, és azokat fogom áthangszerelni, amik megérintenek. De hát minden eldöntöttem ezt, hogy amik nem érintenek meg, azokat nem fogom, de mi nagyon rajta vagyunk most így ezen a dolgon, és én ezt minél hamarabb szeretném, az elkövetkezendő egy-két évben nagyon-nagyon szeretném már megcsinálni.
Rózsi? Népzene?
Népzene a templomban, Isten tiszteleten. Teljes mértékben, de én nem csak a népzenét tudom ott elképzelni egyébként. Azt hiszem, hogy függetlenül attól, hogy milyen műfajról beszélgetünk, hogy milyen mondani valója van egy zenének, vagy milyen dallamvilága, és nyilván ahhoz milyen prózai mondani való és háttér tartozik, hogyha ott egy kicsit is egy hit felfedezhető, akkor szerintem annak helye van egy istentiszteleten.
Hollandiában, ami meghatározóan protestáns ország, a prédikátorokkal szemben a falra föl van téve egy óra, hogy a óra mutató figyelmeztesse a prédikátort, hogy a beszédre, rendelkezésre álló idő az lejárt. Én most itt nem látok órát, és nem látok integető kezeket, hogy fejezzük be a beszélgetést, de úgy érzem, hogy elközelgett a vége. Szólj be a papnak, hogyha beszólhattok, akkor mit mondanátok?
Hát én mindenféleképpen inkább kérdeznék, hogy miért kötelező azokat az énekeket énekelni misén, amik meg vannak írva. Miért nem lehet mondjuk olyat, ami megérinti és főleg a fiatalságokat. Ez kérdés volt.
Várom a Fruzsi kérdését is.
Ezt megkérdezted tőlem akkor is, hogy amikor találkoztunk most, hogy beszólsz a papnak, azt mondtam, nem fogok beszólni a papnak. Úgyhogy... Én nem akarok beszólni a papnak.
Jó. Szóval a Józsi kérdésére a válasz az, hogy mint minden szervezetnek, egyik-másik felekezetnek, azaz egyháznak megvan a maga működési rendje, és ebben a működési rendben testületek hivatottak dönteni. És azt, hogy egy hivatalos liturgiának mi a része, milyen ének kincs a része, azt egy testület dönti el. De alapvetően mégis úgy van az, hogy egy adott közösség akár Paszabon, akár Mikepércsen, dönthet úgy, hogy hát azt énekeljük, amit itt az emberek szeretnek, és amitől jól érzik magukat. Tehát én azt gondolom, hogy megvan nekünk az a szabadságunk, hogy olyat is énekeljünk, amire az emberek nyitottabbak, ami jobban megfogja őket, de azt gondolom, hogy nem baj, hogyha az egyházak a maguk sajátosságait megőrzik, hiszen hogyha így kényekedve szerint minden közösség, meg minden pap döntött volna arról, hogy mit tart meg és mit nem, akkor veled nem történik meg az a csoda, ami megtörtént azon a misén, hogy a 2000 éves tradíció szerint énekelt a pap.
Ez igaz, mondjuk.
És én hiszem azt, hogy amikor a hitben is az ember eljut egy bizonyos szintre, ahogy te mondod, hogy kottaolvasás nélkül, meg zenetanulás nélkül, a zenélésnek, az előadó művészetnek ezen a szintjén vagy, a hitben is vannak szintek, és amikor az ember egy kicsit magasabb szintre jut a hitében, akkor ezek az énekek megszólalnak. Tehát ugyanúgy megszólalnak, mint azok az énekek, amivel hiszem, hogy elsősorban olyan embereket lehetne becsábítani, akik még nem kötődnek egy közösséghez. Hiszen ugye egy istentiszteleti közösség az egy valós közösséget takar. Tehát emberek, akik ugye az összetartozásuknak egyfajta jeleként élik meg, hogy közös ének vagy imádság kincsük van. De nyilván az a cél, hogy mindig jöjjenek be újak, és arra viszont kellenének ezek a énekek. Úgyhogy...
Bizony, én is úgy gondolom, hogy...
Úgyhogy én erre az alkalomra majd hívlak benneteket, amikor egy nagy térítő istentiszteletet csinálunk.
Úgy legyen.
Ezt ugye rögzítjük, ezt a beszélgetést, hogy akkor ez Mikepércsen meg fog történni.
3 év múlva.
Jó, nagyon ezt szépen is. Köszönöm, hogy senkiben nem maradt semmi, akkor... Én befejezetnek tekintem a beszélgetést. Fruzsi, nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél. Azt is, hogy nem szóltál be a papnak. Józsi, neked is, hogy beszóltál.
Köszönöm.
Isten áldjon benneteket. Köszönjük. Sziasztok!
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon. Mária Rádió. Szerkesztő és hírolvasó közösségébe keres önkénteseket a Mária Rádió. A hírszerkesztői feladat akár otthonról is végezhető, heti 1-2 órát igénybe vevő szolgálat, melynek keretében keresztény értékrendet tükröző hírek felkutatásában és egy meghatározott oldalra történő feltöltésükben kérjük a segítséget. A hírolvasás főként a Mária Rádió stúdiójában zajlik, ahol az önkénteseink maguk veszik fel és vágják meg a másnap adásba kerülő híreket. Az ehhez szükséges technikai tudás elsajátításában segítünk. Jelentkezni és további információt kérni az info@mariaradio.hu e-mail címen lehet. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes.